Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdánként és csütörtökönként délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Az Európai Bizottság bemutatta azt a javaslatot, amely Ukrajna következő 2 éves finanszírozását tartalmazza. 90 milliárd euróból az ukrán kormány 60 milliárdot fordíthat fegyverbeszerzésre, 30 milliárdot pedig az ukrán állam központi költségvetésének a segítségére. Orbán Viktor a Facebook oldalán osztott meg néhány gondolatot a tervről. A miniszterelnök többek között azt írta, aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítani, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak, véli a kormányfő. Amíg a jelenlegi szuverén nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába, ezért is rendkívül nagy a következő választás tétje, közölt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét, az ukránok benyújtottak egy 10 évre 800 milliárd dolláros követelést. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arról írt, Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU csatlakozása óta összesen. Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnök ellen, ezúttal a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért. A képviselőcsoport már másodjára próbálja megbuktatni az EB-t, ezúttal a Mercosur államokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény, valamint az agrártámogatások tervezett reformjára hivatkozva mozdítanák el a teljes biztosi kollégiumot. Erről jövő héten szavazhat az Európai Parlament. Tavaly novemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, derül ki a Központi Statisztika Hivatal friss adataiból. A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületeké 7,7%-kal nőtt, az egyéb építményeké 20%-kal csökkent. A rendszerváltozás óta a legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberben, állapította meg a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A munkát keresők száma 216.082 fő volt, ami 2024 azonos időszakahoz képest közel 4.000, 2010-hez képest pedig mintegy 375.000 fős csökkenést jelent, ismertette Comba Sándor. Idén több mint 3000 pedagógus részesül a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A nyertes pályázók 10 hónapon át havonta 75.000 forintot kapnak munkájukért, ismertette Varga Bajusz Veronika. Sikeresen zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő program újabb időszakára, tavasszal csak nem 45.000 általános iskolás vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon országszerte, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Az 500 intézményt tartalmazó keretpercek alatt betelt, így a programot koordináló Országos Erdészeti Egyesület a tavasz időszakban 1500 foglalkozáson mutatja be a magyar erdők értékeit. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat és az USA-val kereskedik. Az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzent az iráni tüntetőknek, tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Egy iráni illetéke szerint már mintegy 2000 halottja van az iráni tüntetéseknek. Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, jelentette be a dán védelmi minisztérium. Ez harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO szövetségesek erőit is, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, helyenként tartósan ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, hószálingózás előfordulhat, gyenge mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -5-3, napközben -2-0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sizzling in my tongue, sizzling in my hiding ribs, sizzling in my knees, egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Az Egri püspökség történetét bemutató sorozatunkban ma elérkeztünk a sematizmus alapján a 31. Egri püspökönkhöz, ő pedig egy nagyon érdekes nevű, és már nem először beszéltünk róla, Stiborczi Stibor lesz, és az, aki az ő egri püspöki történetébe bevezet minket, nem más, mint Buda Péter atya, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Talán emlékeznek a kedves hallgatók, a legutóbbi ugye a 30. püspökünk Ludányi Tamás, akit hűtlensége miatt ugye egy korzikai püspökségre űztek, és gyakorlatilag 1410 tavaszán, illetve ez már nyáron volt, ha jól emlékszem, megüresedett az egri püspöki szék, és hát valakit kellett nyilván utódjául választani. Hogyan került Stiborczi Stibor az egri püspöki székbe, és hát ez a különleges név azért milyen eredetet takar?
Lengyel eredetet, tehát ő az, aki poloszki kanonok volt, és utána kerül át az egri püspöki székbe. Ami még izgalmasabbá teszi a dolgot, hogy a kedves rádió hallgatók emlékezhetnek rá, hogy ez a név már nem először fordul elő a műsorunkban, ugyanis egy ilyen nevű erdélyi vajda is volt, sőt, Ludányi Tamás alatt, amikor ő ugye elhagyta az országot és külföldről szervezkedett Zsigmond ellen, az alatt az egri egyházmegye is kapott egy jószágigazgatót, mondjuk így, és őt is ugyanígy hívták. Egy családról, tehát rokoni szálak fűzték őket össze, és minden valószínűség szerint pontosan az erdélyi vajdának is szerepe volt abban, hogy Zsigmond király ezt a Stiborczi Stibort nevezte ki az egri püspökség élére, miután ugye a szentszék is hivatalosan megüresedettnek nyilvánította. Ugyanis hát az az érdekes, amiről már volt szó, hogy Ludányi Tamás továbbra is él, megvan, és hát a szentszék számára is kellemetlen volt, hogy ő még mindig azt ismerte el éveken keresztül egri püspöknek, ami viszont Zsigmondnak az érdekeit sértette, és akkor így oldotta meg a szentszék a dolgot, hogy Ludányit fölmentette az egri püspökség alól, egy ilyen kis nóném korzikai püspökséget adott neki, persze ő nem ment el oda, nem arról van szó, hogy ott most tényleg kormányzott.
Tehát távol lét, ez egy ilyen jelképes titulusa lehetett, mert hogy a helyszínen ő nem volt, igen, szerintem erről is beszéltünk.
Igen, de hogy ő mindig itt Magyarország környékén, tehát hol Lengyelországban, hol Ausztria területén van, mármint Ludányi Tamás, és innen próbál még mindig Zsigmond ellen tenni valamit, de mivel, hogy így az egri püspökségét most már hivatalosan elveszítette, így mondhatjuk azt, hogy meggyengült a pozíciója, az egri püspökség pedig most már tényleg olyanná vált, ahová lehet új püspököt kinevezni.
Jó, tehát az ő kinevezése az 1410. augusztus 13-ára datálható, akkor kelt erre vonatkozó pápai bulla, és ahogy mi ugye többször utalunk a Sugárféle könyvre, amiből készülünk, abban például a családi címet is nagyon részletesen jellemzi az író.
Igen, talán azért is, mert egy-két alkalom már előfordult az korábban is, hogy ismertük a püspöknek a címerét. Most ő az, akinek a címere, illetve a pecsétje is fönnmaradt, és ebből lehet látni, hogy milyen is volt ez a címer. Igazából két formában is létezett, tehát egyrészt úgy, hogy egy egységes címerpajzs, amiben két egymásnak hátat fordító holtsarló volt, középen pedig egy talpas kereszt, illetve van egy pecsét változata, amely viszont a címerpajzsot négy felé osztotta, ahol az első és a negyedik mezőben, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogyha előttünk van egy címerpajzs, amit kereszt alakban ugye felosztunk, akkor a bal felső és a jobb alsó, tehát ez az első és a negyedik mező, ezekben található meg ez az egymásnak hátat fordító két holcsarló, illetve egy kis kereszt, és akkor a kettes és a hármas mezőben, tehát a
jobb felső és a bal alsóban,
így van, azokban pedig egy ilyen paténából kiemelkedő valami állatfej, amit pontosan nem lehet azonosítani, leginkább talán sárkány lehet, de az is lehet, hogy farkas.
Hát én farkasnak mondanám. Talán a nyelv, hogy olyan nagyon érdekesen kilóg, igen, az mondjuk sárkányosítja, mert igen, a farkasra nem ez a jellemző, de mondjuk nekem a formája az inkább farkas.
Hát azért
de
ugye az orra is
inkább sárkányos?
Igen, sárkányos a farkasnak csapott.
De Sugár István sem teljesen biztos benne, tehát nem, a farkas nem, és a kutya lehetőségét is megemlíti itt a könyvben.
Igen, de heraldikailag azért a sárkány az jellemzőbb. Persze előfordul kutya is, meg farkas is a címerekben, de a sárkány az valamiképpen gyakrabban megjelenik, mint mitikus lény. De most igazából mi ezeknek a szimbólumoknak az eredete, vagy honnan származik, erre nincs semmiféle adatunk, egyszerűen csak látjuk, hogy ez volt az ő címere.
Tehát ide érkezik 1410 nyarán Egerbe, hogyan történik az ő úgymond székfoglalása, tehát a püspöki feladatait. Most ugye egy ilyen kaotikus helyzetből veszi ő át a Ludányi Tamás után a püspöki széket. Mi az, amit tesz, vagy mi az, amit tennie kell itt?
Tehát először is ugye fizetnie kell a szentszéknek a kinevezéssel járó adományokat, tehát minden püspök a kinevezésekor.
Akkor... Erről még nem is beszéltünk.
Igen, tehát különféle járadékokat kell fizetni a szentszéknek. Ugye ez a szentszéknek egy bevételi forrása. És akkor ő szeptemberben már kötelezi is magát arra, hogy amit a szentszéknek el kell küldeni, ezt a következő év február 2-ig, tehát Gyertyaszentelő Boldogasszonyig azt törleszti, ami 800 kamarai forintot jelentett, sőt, még azt is elvállalja, hogy Ludányi Tamásnak a hátralékát, ugyanis úgy tűnik, hogy Dudárnyi Tamás azt sem fizette meg a Szentszéknek az egykori egri kinevezésének a díját, hogy azt is törleszteni fogja az egri egyházmegye nevében.
Ó, tehát akkor próbálja tisztára mosni mondjuk ezt a pozícióval járó.
Így van, tehát hogy az egri egyházmegyét Szentszék előtt ne lehessen vádolni semmiféle anyagsággal.
Azt még nem kérdeztem meg, de az ő előtanulmányairól vannak adataink?
Igen, méghozzá az, hogy hogyan nevezik őt. Ugye ez az érdekes, mert Baccalaureus in Decretisnek nevezik, ami, hát ugye a bakkát azt ismerjük, hogy mit jelent, ez a babérkoszorút, és egy tudományos fokozatnak számított már abban a korban is. A in Decretis ez pedig azt jelenti, hogy a dekrétumokba, tehát tulajdonképpen ez ilyen jogi bakkalaureátust jelent abban a korban. Tehát mondhatjuk, hogy az egyház jogban jártas volt, és tanult férfiúnak számított, mert a kánon jogot, vagy az egyház jogot már csak azok végezhették, akik előtte, mondhatjuk azt, hogy a bölcseleti fakultást azt elvégezték, tehát az már egy ilyen specializálódás volt.
Jó, tehát akkor a tanulmányairól ennyit, és akkor visszatérve az egri püspöki székbe, ahogy említetted, Péter atya, ő nem csak a saját, hanem elődje püspöki székfoglalói díját, hogyha most nevezhetem így, de hát, hogy ezt az adományt ugye megfizette a Szent Széknek. Most őnek itt a magyar belpolitikai rendszerben, ugye itt még mindig ugye luxemburgi Zsigmond uralkodásánál tartunk, neki volt-e szerepe, valamibe belekeveredette, akarva akaratlanul?
Hát annyira, hogy már korábban is, tehát még mielőtt ő egri püspök lett volna, már akkor is kapcsolatban van a magyar politikával, pontosan a rokona, az erdélyi Vajda, szintén Stiporcis Tibor révén, ugyanis ugye 1410-ben volt egy nagyon komoly európai konfliktus, méghozzá a lengyel királyság és a német lovagrend között, ahol Zsigmond maga is megpróbál békéltetőként föllépni. Ugye ő, mint német király, mint cseh király, magyar király, úgy, ugye ekkor még nincs császárrá koronázva, úgy gondolja, hogy ezt a konfliktust békesen kellene megoldani. Tehát a német lovagrend érdekében, ami ugye szövetségese a német-római birodalomnak, érdekében próbál szót emelni László lengyel királlyal szemben, azonban a diplomácia nem vezetett sikerre, úgyhogy a katonai konfliktus az kipattant. Ugye a középkornak az egyik legnagyobb ütközete a Grünwaldi csata, az miben a lengyel és szövetséges seregek, ugye litvánok, de még tatárok is voltak, legyőzik a német lovagrendnek a seregét. De ebbe a katonai konfliktusba azért Zsigmond is beavatkozott, méghozzá úgy, hogy Stiborcis Tibor erdélyi Vajdát küldi Lengyelországba egy haddal, hogy ezzel mint egy tehermentesítse a német lovagrendet, tehát hogy Lengyelországban okozzanak minél több kárt a lengyeleknek. És ennek az lesz a következménye, hogy a lengyelek azonban ezt a sereget is legyőzik, és utána menekülésre fogják a dolgot, és tudjuk, hogy a menekülők között ott van Stiborcis Tibor későbbi egri püspök is.
Már az is, hogy ő mondjuk ugye tulajdonképpen egy másik püspök elűzése után kerül az egri püspöki székbe, vagy ez egy ilyen váratlan, talán nem várt felkérés lehetett az ő részéről, hogy ez mondjuk mennyire adta azt, hogy ő egy meghatározó püspöke legyen az egri egyházmegyének?
A püspökségének a durván 10 éve alatt nem sok mindent tudunk róla mondani. Tehát volt olyan történész, aki úgy jellemezte, hogy sem nagy jó dolgok, sem nagyon rossz dolgok nem történtek az ő püspöksége alatt. Néhány dologról azért tudunk, ami az ő püspöksége alatt történt, ezeket tudjuk esetleg összefoglalni. Például az, hogy egy új főesperesség kerül megszervezésre az egyházmegyén belül, méghozzá úgy, hogy az abaui főesperesség az leszakad a korábbi sárosi főesperességből, és egy önálló főesperességé alakul. Ez tulajdonképpen az abaui vármegyét jelenti, ami innentől kezdve, mint új főesperesség működik. Ez az ő idejében történik, valamikor 1411 után. Thank you. Illetve, amit még ugye, újra és újra visszatérő dolog, ez a kassai polgároknak az ügye, tehát a kassaiak mindig igyekeznek magukat függetleníteni lehetőleg a püspöki befolyástól, tehát a saját plébános választási jogot és így tovább megszerezzenek maguknak. Na most itt jelenik meg az, hogy Zsigmond figyelmeztette a püspököt 1417-ben, hogy hagyja békén a kassaiakat. Mivel, hogy úgy tűnik, hogy a püspök a kassaiaknak már a polgári peres ügyeibe is igyekezett beleszólni, nyilvánvaló, hogy a saját érdekeit próbálja érvényesíteni. Ugye Kassa nagyon jelentős város Észak-Kelet-Magyarországon, tehát nem mindegy, hogy hogyan viszonyul Kassa mondjuk a püspökséghez, vagy akár a királysághoz. Most a király éppen ezért mérsékletre inti a püspököt a kassaiakkal kapcsolatban, hogy a jogaikban ne sértse őket, illetve hogy a pereikbe ne avatkozzon be.
Olvastam egy olyan történetet itt az ő püspöksége idején, hogy valamilyen okból kifolyólag ő a nagytájai egyházközség, illetve plébánia rektorát, itt Tamás nevezetű emberről beszélünk, minden ingóságától megfosztotta. Tehát, hogy most ez valami harag, vagy ez valami jogos dolog, tehát mit kellett mondjuk ennek a nagytájai rektornak elkövetnie, plébániai rektornak elkövetnie?
Tulajdonképpen plébános, akit abban az időben rektornak
neveztek. Igen, ezt már beszéltük egy párszor, ezt a rektor kifejezést, hogy ez annak idején sokkal tágabb értelmezést kapott.
Így van. Igazából tudunk az esetről, de hogy pontosan mi is történt, az nem derül ki. Tehát, hogy...
De ilyet megtehet, vagy ehhez mondjuk nagyon főbejáró bűnnek kell lennie ahhoz, hogy most egy plébánost, tehát mondjuk, mint most Ternyák Csaba egri érsekünk, most bocsánat, te vagy itt Péter, hogy tehát téged miért lehetne az ingóságaitól megfosztani, vagy mondjuk akár a plébániára elvenni? Nagyon nagy bűnöket kéne ahhoz elkövetned.
Igen, de a mai világ az már sokkal érzékenyebb jogilag, mint a középkori világ. Tehát itt ugye láthattuk eddig is, hogy az egri püspökök is, bár ugye igyekszünk róluk tisztelettel beszélni, de azért látjuk, hogy mennyire emberi
a gyarlóságai kijöttek, igen.
És ebben nagyon sokszor megjelenik a hatalomvágy, a bírvágy.
És a hatalommal való visszaélés inkább akkor.
Pontosan, tehát nem biztos, hogy ez a Tamás plébános bármi komoly vétséget elkövetett volna. Egyszerűen a püspök szemet vetett a javaira, és ezért megfosztotta tőle, amit egyébként Tamás nem hagyott annyiba. Tehát ő jogorvoslatért fordult a esztergomi főhatósághoz azért, hogy visszakaphassa a jogait. Azonban ez nem annyira egyszerű, mert hogy a püspök az meg kimondottan a szentszékhez fordult. Úgyhogy Stiborszis Tibor próbálta a legmagasabb fórumon megvédeni az ő igazát, bár mondom, igazából nem tudjuk az egésznek a hátterét, hogy mi is történt. Tehát lehet, hogy egy püspöki önkényeskedésről van szó, de az is lehet, hogy tényleg valami komoly oka volt ennek. Tamás azonban a plébános ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarországon tárgyalják meg ezt az ügyet, és ezért ugye az esztergomi prépost, aki meg van bízva az üggyel, az megfenyegeti az egri püspököt, sőt, ki is közösíti. No, ekkor fordul a püspök Rómához. Tamás viszont ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarországon hozzák meg az ítéletet, és végül 1418-ban 5. Márton pápa rendelkezik úgy, hogy az esztergomi prépostot bízza meg, hogy tegyen igazságot ebben az ügyben, és itt elakadunk, mert hogy további dokumentum nem áll rendelkezésünkre, hogy aztán mi is lesz ebből. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi lett a végkimenetele.
Igen, most ugye ennek az esetnek a kapcsán, de ugye olyan sokszor van, hogy mi így Péter atyával a fűcsapás iránytól egy kicsit úgy oldalvágányokra megyünk, akár te Péter atya hozol fel példát, akár én, mert valóban mondjuk, hogy most az 1400-as években járunk, mi most ugye azért hol tartunk 2025-ben, tehát azért 600 év az 600 év, az élet minden területén, az egyházban, az egyházjogban, mindenhol, de valahol azért szeretek mai példákat hozni, hogy tényleg a hallgató is, és akár én is, mint aki mondjuk nem egyházi ember vagyok, megpróbáljuk úgy kontextusába helyezni, hogy mi miért történhetett, vagy hogy milyen logikát látunk egyes dolgokban felfedezni, úgyhogy így ezért vannak ezek a mellékszálak, tehát hogy valószínűleg akkor a Stiborci Stiborcról most elmondhatjuk azt, hogy hát igen, ő egy kicsit olyan hatalmoskodóbb püspök volt, tehát mint ember, tehát mint gyarló ember, azért ő sem volt makulátlan. Tóta, bulka,
Azért szeretnék még mást is fölhozni az életével kapcsolatban, vagy a működésével kapcsolatban, ugyanis az ő idejében is probléma volt a kunoknak és a jászoknak az ügye. Ugye ez már az 1200-as évek óta húzódik ez a dolog, hogy most akkor kinek a feladata téríteni őket, ugye volt, amikor a ferencesek kapták, meg volt, amikor az egyházmegye kapta meg. Itt most, ugye, ami a minket már, mint az Egri Egyházmegyét jobban érint, ugye ez a nagykunságnak a területe, mert az teljes egészében az Egri Egyházmegyéhez tartozott. Itt viszont a Duna-Tisza közén lévő kunoknak, illetve a jászoknak az ügye, az bizonytalan. A kiskunság az minden további nélkül a Váci Egyházmegyéhez tartozott, a jászság viszont ilyen bizonytalan terület volt, hogy ez a Váci Egyházmegyének a fennhatósága alá tartozik, vagy az Egri Egyházmegyének a fennhatósága alá. Végül is a pápa, de az az érdekes, hogy itt most éppen 23. János ellenpápáról van szó, ugye ő 1410-től 1415-ig volt ugye a pízai ágnak a pápája, ez abban az időben történt, amikor éppen három pápája volt.
De ugye a magyarországi Rómához tartozott, nem?
Igen, de érdekes az, hogy amikor megválasztották a pízai pápát, tehát először 5. Sándort, aki ugye gyorsan meghalt, és utána az ő utódja volt ez a Baldassare Cossa, aki a 23. János nevet vette föl, utána Magyarország leginkább őt ismerte el, hiszen őt olyan bíborosok választották, de az elődjét, 5. Sándort olyan bíborosok választották, akik 13. Benedeknek, illetve 12. Gergelynek a bíborosai, tehát az avignoni, meg a római pápáknak a közös bíborosi testület választott új pápát Pízában, és éppen ezért voltak olyanok, akik mondván, hogy a két pápa választó testület egyesült javarészt, és akkor az ő általuk megválasztott pápa vonal az érvényes. Tehát 5. Sándort ismerték el, majd az ő halála után 23. Jánost. Ugye Zsigmond maga is 23. Jánost tudta rávenni arra, hogy összehívja a konstanci zsinatot, ugye 1414-ben, hogy ezt a vitás kérdést megoldják, már most akkor melyik az igazi pápa, csak hát ugye 1415-ben 23. János ugye becstelenül feloszlatta a zsinatot, megijedt, megszökött, visszavitték, és akkor végül is bírósági eljárást indítottak ellene, méltatlannak találták és lemondatták. Na de most még ebben az időben vagyunk, amikor még ő pápaként, vagy ő is.
Ő is, igen.
Így van, pápaként.
A pápák egyike, igen.
Így van, és ő az, aki megengedi azt, hogy a jászok és a kunok fölött az Egri egyházmegyei papság gyakoroljon joghatóságot. Tehát immár nem a ferencesek, és nem is a más egyházmegye, hanem tényleg az Egri egyházmegyéhez tartozom.
Most, hogyha már ha így idegenekről beszélünk, és tényleg az térítésükről, akkor például a rendalapítás, vagy kolostor, vagy bármi, ami ugye korábbi püspökök nevéhez kapcsolódik nála, a 10 éve alatt bár nem volt egy nagyon tevőleges püspök, van-e, ami mondjuk ilyen szempontból fűződik az ő nevéhez?
Kolostor ügyekben két eset van, amit a korabeli dokumentumokból lehet követni. Egyrészt, hogy az abasári boldogságos Szűz Mária monostort azt a kezébe vette. Ugye ez a kezébe veszi, az azt jelenti, hogy a javadalmai fölött rendelkezni kíván. Viszont 1418-ban végül is megvált tőle. Úgyhogy ez az egyik ilyen kolostorokkal kapcsolatos ügye. A másik, ami egy sokkal bizonytalanabb dolog, ez pedig nem más, mint a kolostor, amely Felső-Tárkány mellett alapítatott, és ugye a kartauzi szerzetesek telepedtek meg ott, hogy az kinek a nevéhez fűződik. Ugyanis általában az a nézet, hogy Dörögni Miklós alatt jött létre ez a kolostor, viszont végeztek ásatásokat durván 100 évvel ezelőtt, és ott előkerült egy olyan faragott kő, amin viszont egyértelműen a stiborciaknak a a címere található. Persze ez nem jelenti azt, hogy ez biztos, hogy Stiborczy Tibor egri püspöknek az ügye, mert az is lehet, hogy valami építkezés folyt már még akkor, amikor ő nem volt egri püspök, hanem a rokona
az volt az... Vajda.
Nem is a Vajda, hanem az Egyházmegyének a kormányzója. Ugye most
három
Stiborczyról beszélünk, hogy lehet, hogy még az ő idejében történt ott valami. Hát ezt a régészek annyira pontosan nem tudják megállapítani, de ezen kő alapján végül is még nem lehet azt mondani, hogy ő lenne a felső tárkányi néma barátok, tehát a kartaúziaknak a megtelepítője.
Tehát az, hogy az ő nevéhez fűződhet, azt egy kődarabon a címer
igen.
utalhat rá. Ez a felsőtárkányi kartaúzi kolostor, ugye mi Dörögdi Miklós püspök kapcsán is beszéltünk róla, most ugye Péter atya említett, hogy Stiborczy és Tibornál van egy olyan bizonyíték, hogy egy kődarabon megtalálták ugye a családi címert, de mondjuk Dörögdi Miklósnál annak idején miért is lehetett az ő nevével összefüggésbe hozni?
Valójában az sem teljesen megerősített dolog, tehát nincsen róla kimondott dokumentum, inkább az, hogy abban az időben keletkezett ez a kolostor, ami éppen Dörögdi Miklósnak a püspöksége. most egy püspök nélkül nyilvánvaló egy kolostort nem lehetett csak úgy alapítani, valami köze biztos, hogy volt hozzá. Egyébként ugye a kolostorok azok maguk is növekednek, változnak, hozzáépítenek. Tehát az, hogy most ilyen követ, faragott követ találnak, ahol...
Ez akár egy későbbi bővítés, vagy rekonstrukció, vagy bárminek a bizonyítéka is lehet.
Így van. Uh-huh. Tehát az, hogy most a kő az ő címérét visel, ez nem azt jelenti, hogy akkor ekkor keletkezett a kolostor, hiszen...
Mert hogy a kolostor keletkezésének a dátuma, az ez egy jó 100 évvel hát visszában, tehát valószínűleg...
1330-as évek.
Az viszont biztos?
Nincs róla pontos dátumunk, csak hogy abban az időben már vannak...
Tehát források, amelyek a létezését szerepel, biztosít, így van. Igazolja. Jó. Tehát valószínűleg a kolostor maga már a 14. század első évtizedeiben, vagy a 30-as éveiben állhatott. Stiborci és Tibor, ő haláláig maradt itt az egri püspökségen, vagy innen tovább szólította az egyház?
Hát nem is annyira az egyház, mert hogy hát, látjuk, hogy ő korábban azért Zsigmondnak az embere volt. Tehát pontosan az erdélyi vajda, aki szintén Zsigmond királyunknak az embere volt, azért kerülhetett az egri székbe. Viszont az a baj, hogy ezek a kapcsolatok, ezek néha ugye megromlanak. Úgy tűnik, hogy itt is egy ilyennel találkozunk, ez pedig nem más, mint hogy az 1430-as évek elején az erdélyi vajdának és Zsigmond királynak a kapcsolata megromlott egymással. Így aztán ebből kifolyólag Zsigmond a rokonságot, mondhatjuk így, hogy ejtette, és ez azt is jelenti, hogy Stiborcz és Tibor egri püspököt is megfosztja az egri püspöki méltóságától. Tehát egy ilyen családi dolog. Érdekes az, hogy ugye Ludányi az Lázad Zsigmond ellen azért lett igazából megfosztva az egri püspökségtől, de Stiborcz és Tibor is úgy végezte, hogy nem tölthette ki az egész életét az egri püspökségben. Később tudunk arról, hogy visszavonul és Lengyelországban telepedett le, a breszti domonkos kolostor hója volt, és az utolsó adat vele kapcsolatban az 1434, vagyis az azt jelenti, hogy még azért elég hosszú időt töltött ott ebben a kolostorban, mert hogy az 1434-es év már a hagyatékával foglalkozik. Tehát azt jelenti, hogy 1434-ben vagy az előző évben, tehát nagyjából azon a környéken halt meg, és akkor az ő hagyatékával kapcsolatos ügyek akkor kerülnek elő.
Na most ez a hagyaték szó nekem megint felkeltette az érdeklődésemet. Egy középkori egri püspök, volt egri püspök hagyatéka, az én feltételezésem szerint nagy részben az egyházra szállhat, de van más opció?
Igen. Ugye a rokonok is örökölhetnek, és ne felejtsük el, hogy ő ekkor már nem egri püspök. Tehát az azt jelenti, hogy ami az egri püspökséghez tartozó dolog volt, ami talán nem személyes vagyona volt, azt neki itt kellett hagyni az egri püspökségben, amit elvitt magával, az a magánvagyona. Hogy azt aztán, mint ott a domonkos kolostorban ő hogyan fialtatta, gyarapította, hogy vásárolta rajta birtokokat, vagy hogy egyéb milyen hagyatékai voltak, tehát ilyenek, hogy aranyozott kelyhek, vagy éppen szép kódexek, amelyek nagyon komoly értéket képviseltek abban a korban. Igazából én nem ismerem a hagyatéknak a szövegét, egyszerűen csak a tényt, hogy no, itt már a hagyatékával foglalkoznak, de hát mint magánszemély vannak dolgai. Ugyanúgy, ha egy egri főpásztor is mondjuk itt meghal, akár a mi időnkben is, vannak olyan dolgok, amelyek az egyház megyéhez tartoznak, és hát nyilván vannak személyes dolgai. A személyes dolgairól arról ő maga rendelkezhet.
Hogy abból is az egyháznak ajánl-e valamit, de azért rokonok, testvérek, unoka, testvérek, stb.
Így van.
Örökölhet. Tehát a magánvagyomból.
Sőt, elő is van írva, hogy az egyházi személyek azok készítsenek végrendeletet bármilyen eshetőségre készen, és ez pont azért fontos, mert ugye az állami törvények szerint Magyarországon, hogyha valaki meghal és nincs végrendelet, akkor automatikusan a hozzátartozók, az örökösök. Ugye nyilván egy egyházi személy esetében nem egyenesági, hanem oldalági leszármazottak, vagy oldalági rokonságra száll a személyes vagyona, viszont a végrendeletben, ugye ez megint egy ilyen ajánlás, hogy egy pap a végrendeletében emlékezzen meg az egyházról. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy mit tudom, a könyvtárát például ajándékozza, vagy hagyja a hittudományi főiskolára, ahol aztán majd kiderül, hogy melyek azok, amelyek beépíthetők a könyvtárba. A maradék rész általában a kispapok számára kerül kiosztásra, vagy akár a hittudományi főiskola civil hallgatói, tehát akik hittanárnak készülnek, és ilyenkor azért előkerülnek olyan könyvek is, amelyek régebbi kiadásúak, viszont újabb kiadása még nincs, és ezért szinte vadásszák őket. Hát vannak ilyen hagyatékok, meg hát az egyéb dolgaiból is emlékezzen meg, tehát, hogy vagy az egyházközségre, ahol szolgált, vagy az egyházmegyére, vagy valami kegyes alapítványt hozzon létre, tehát ilyenek javasoltak, nem kötelező, tehát ez nem egyházi, tehát nem úgy kötelező, hogy ezt mindenképpen meg kell csinálni, de fölhívják a figyelmünket időről időre, hogy legyünk készek arra, hogy bármikor elszólíthat az Úr, és akkor igenis az egyház, amelyért ugye az ember papként dolgozott, de ugyanakkor amelyből a jövedelmét is szerezte, abból valamit adjon vissza az egyházmegyének, az egyháznak valamilyen formában. De természetesen, tehát joga van ahhoz is, hogy a hozzátartozók örököljenek.
Tehát gyakorlatilag ő, amikor elment innen Egerből, tehát olyan 1421-ben, akkor onnantól fogva ugye egy utód után kellett nézni, és akkor majd itt jön egy nagyon érdekes csavar a történetben, hogy ki lesz az ő utódja, de erről már csak a következő adásban beszélünk.
A mai adásban Stiborci Tibor, egri püspökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.